Jó rádiózást, a nap vendége házigazdája ezúttal Gál Márk, köszöntök minden hallgatót, illetve nem csak a hallgatóinkat, hanem azokat, akik a YouTube-on követnek bennünket. A mai nap vendége pedig nem más, mint Hornung Ágnes, családokért felelős államtitkár, kezét csókolom, szép jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Messziről indítok, így is fogalmazhatnék, ami a felütést illeti, de ez azért fontos, úgy gondolom, hogy kontextusba tudjuk helyezni mindazt a gazdag eszközrendszert, ami a rendelkezésünkre áll. Nem annyira örvendetes tény, és most finoman fogalmaztam, hogy folyamatosan csökken a magyarok száma, pusztán, hogyha az elmúlt 11 esztendőre tekintünk vissza, 2011-ben valamennyivel több mint 9,9 millió fő volt a lakosságszám, míg 2022-ben 9,6 millió. Ez ugye 11 év alatt jóformán egy 3%-os népességfogyást jelent, vagy eredményez. Kétségtelen, hogy egy támogató családpolitika azért tud tenni annak érdekében, hogy akár egy ilyen kedvezőtlen helyzetre fékező, és miért is ne pozitív hatást tudjon gyakorolni, és akkor most kicsit az lenne a feladatunk közösen, hogy húzzuk ki a fiókot, és tekintsük át röviden, annélkül, hogy nagyon elvesznénk a számok világában. Azt is mondhatnám, társadalom és gazdaságpolitika mesdjéjén lavírozva, hogy milyen széles és gazdag eszközrendszerek közül választhatunk annak érdekében, hogy akár erre az imént említett jelenségre is fordulatot tudjunk gyakorolni.
Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, hogy itt lehetek, és egy picit bővebben is beszélgessünk ezekről az adatokról, illetve hogy tényleg kontextusba tudjuk helyezni. És hogyha már a kontextusról beszélünk, akkor mindenek előtt szeretném kiemelni, hogy ezek az adatok, és amit így az ellenzéki pártoktól is nagyon sok kritikát kapunk, mindig Magyarországot nézik. Holott az, hogy a népesség fogy, az nem egy magyar jelenség, a fejlett országoknak a legnagyobb része, tehát bőven 90% fölött a népesség, sajnos csökkenő népességgel számolnak. Tehát egyrészt persze az nem biztató, hogy nekünk rossz, de másoknak még rosszabb, de azért egy picit mégis érdemes ezt megnézni, hogy ez a népességfogyás, ez egyébként európai vagy világviszonylatban hogyan alakul Magyarországon. Ez az egyik. A másik a lélekszám, ugye az nem tudok vitatkozni, és hát mi is folyamatosan követjük a KSH adatokat, a lélekszám Magyarországon az folyamatosan csökken, tehát a népesség száma csökken. Azonban itt a csökkenés mértéke, illetve hogy ezt is kontextusba helyezzük, ugye folyamatosan csökken a szülőképes korú nők száma Magyarországon is, ugyanúgy egyébként, ahogy a fejlett országokban, és Magyarországon a szülőképes korú nők számának csökkenése ellenére csökken jóval kisebb mértékben a népességszám, mint egyébként a környező országokban. Európai viszonylatban abszolút magas elől járunk ebben a mutatóban, de világviszonylatban is nagyon jó helyen vagyunk, a fejlett országokat tekintve.
Lássuk akkor tehát most a mentőöveket, ne feltétlenül eszközökként tekintsünk rájuk.
Még egy dolgot szeretnék elmondani, mert a demográfiai adatokban ugye a lélekszám meg a népességszám az egy dolog, de másik nagyon fontos mutató a teljes termékenységi arányszám, ez a gyermekvállalási kedvet mutatja, hogy egy átlagos pár hány gyermeket szeretne. És itt ez az a mutató, amely a jövőben majd a lakosság számát is mutatja, hogy az hogy változik, és ebben a számban viszont az elmúlt 10 évben Magyarország emelkedett legmeredekebben. Tehát 2010 és 2022 között, ez 12 év, itt európai viszonylatban Magyarországon emelkedett legnagyobb mértékben ez az arányszám. Tehát ezt is mutatja, hogy azok az intézkedések, amiről most már mindjárt beszélni fogunk, ezek igenis fontosak és hatékonyak, hiszen itt áll össze ez az egész kép, hogy nem szabad csak egy adatot kiemelni, hanem kell nézni a demográfiai adatok közül a többi fontos adatot is, Európát, illetve a világot.
Az összefüggések és az egymásra való hatás, kölcsönhatás az, ami itt igazán fontos, igen, és befolyásolja a számokat, akár egy dominó reakcióként is, pro vagy kontra természetesen, attól függően, hogy milyen trendek rajzolódnak ki. 2015-15 közepe tulajdonképpen, amikor egy hát jelentős mentőöv érkezett, ami akár az imént említettekre is kedvező, ösztönző hatásként hivatott működni. Ezt majd, most nagyot ugrok, de majd mindjárt kifejtjük a részleteket, 2024-ben jött a változás, a családi otthonteremtési kedvezményről beszélek, a CSOK Plusz 2024 januárjától megújult formában újabb lendületet, újabb lehetőségeket felkínálva a család, illetve a családot vállalók, alapítóknak számára. Most nagyjából itt április vége, május elején mozgolódunk, de azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy már túl vagyunk egy negyed év, éven, sőt már lassan áprilistól is búcsút veszünk. Mit mutatnak jelenállás szerint a számok? Mennyire népszerű, mennyire van nagy igény a Csok Plusz iránt?
Még mielőtt, és nagyon-nagyon készültem ebben a témában, tehát nem fogom megkerülni a kérdést, azonban azt még hagyd tegyük tisztába, hogy a magyar családtámogatási rendszer az három pilléren nyugszik, és ez az a nagy novum, és egyébként világon egyedülálló dolog, amit itt Magyarországon a családpolitikában be tudunk mutatni. Az egyik az otthonteremtés, a másik az anyagi biztonság, és a harmadik pedig a munka és a magánélet egyensúlya. Ez a három pillér biztosítja azt, hogy lehetőséget adjunk a családoknak azért, hogy tényleg gyermeket vállaljanak, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon, ez a fő cél. És ugye most itt az első pillérről, az otthonteremtésről beszélünk, 2015-ben került bevezetésre a CSOK, ami egy nagyon sikeres termék volt. Ennek hatására mind a vagyoni helyzetben, mind pedig az ingatlan vagyon tekintetében a családosoknál jóval nagyobb mértékben növekedett például az ingatlan vagyon aránya. 1-2-3 gyermekeseknél nagyobb mértékben nőtt az általánosságban nézett vagyon aránya, tehát ez egy nagyon előremutató intézkedés volt, és nagyon sikeres intézkedés volt, ám a gazdasági helyzet, az ingatlanpiaci viszonyok egy picit beborították ugye a régi csokot, most már így hívjuk, és ezért kellett bevezetni az új Csok Plusz, ez történt meg 2024. január 1-én, amelynek a bevezetése, és most még sajnos hivatalos adatokat, illetőleg hát ilyen előzetes és félhivatalos adatokat látunk az első két hónapról, és azt látjuk, hogy ugyanolyan mértékben indult be a Csok Plusz, mint amilyen módon 2015-ben a csok, és azért mondtam el a csokos eredményeket, mert hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor nagyon bízom benne, hogy ugyanilyen eredményekről fogunk tudni beszámolni. Miért fontos az otthonteremtés? Azért fontos, mert mindenféle ifjúságkutatás, bármilyen kutatást nézünk itthon, Európában és a világon, akkor az első három helyen van a pároknál, hogy ahhoz, hogy gyermeket szeretnének, mire van szükségük. És az első három helyen az otthon mindig szerepel. Tehát ezért fordítunk nagyon nagy hangsúlyt az otthonteremtésre. Az első két hónap adatai alapján azt látjuk, hogy közel 2000 igénylés érkezett be. Ez egy nagyon-nagyon jó szám, tekintetbe véve, hogy az első hónapban azért még fel kellett állítani a banki rendszereket, azért még ott mindenki érdeklődött, hiszen a hivatalos jogszabályokat át kellett ültetni a gyakorlatba. És ez mondhatjuk, hogy egy robbanásszerű indulás, amely nagyon-nagyon bíztató, és hogyha ezek ugye a teljes adatok, hogyha egy picit a rész statisztikákba is beletekintünk, akkor azt látjuk, hogy akik Csok Pluszt igényelnek, azok közül 66%-uk gyermektelen. Ez azt mutatja, hogy igenis igazolt az a statisztika, hogy tényleg szükség van arra, hogy otthont teremtsenek a párok ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk abban, hogy akkor ugye ezeknél a pároknál, tekintettel, hogy előre kell vállalni a gyermeket a Csok Plusz konstrukciónál, nagyon-nagyon nagy valószínűséggel ezek a gyermekek meg fognak születni. A másik örömteli statisztika, hogy több mint 50%-a az igénylőknek kettő vagy több gyermeket szeretne. Tehát itt már akkor mindenképpen látjuk, hogy a gyermek szám talán nem csak egyel, hanem családonként akár többel is megugrik, és ugye azt se felejtsük el, hogy a Csok Plusznál az előre vállalt gyermekek száma az olyan módon csak rész statisztika, hogy már ha van gyermekünk, de még vállalunk újat, ugye akkor is tudunk Csok Pluszt igényelni, és akkor ugye az összes gyermek számától az függően változik majd, hogy mekkora hitelt tudunk igényelni a banktól. Tehát az is lehet, hogy aki egy gyermeket vállal, már van egy gyermeke, és akkor arra így szeretne még egy gyermeket vállalni, tehát én nagyon bízom benne, hogy ezek a bizonyos statisztikák, amiről a legelején beszéltünk, már csak magában a Csok Plusz hatására is meg fognak változni. És akkor még pár ilyen örömteli rész statisztikával hagy szolgáljak, mert azt is látjuk, hogy az igénylések felében az édesanyja 30 év alatti. És ez is egy fontos törekvésünk, hogy az édesanyja lehetőleg minél korábbi életszakaszában szülessenek meg az első gyermekek, hiszen biológiailag, szociológiailag, mindenféle szempontból az a legjobb, hogyha az édesanyák fiatal életkorban szülnek, hiszen akkor jóval nagyobb az esély arra, hogy megszületik az a gyermek, illetve hogy testvérek is érkeznek mellé. Tehát ez is egy nagyon-nagyon jó statisztika, és most még csak a csokról beszélünk, az a családtámogatási rendszerünk nagy részéről még nem is beszéltünk. Tehát én nagyon-nagyon bizakodó vagyok a csok tekintetében, és természetesen ezek csak a demográfiai adatok, de ugyanúgy az ingatlanpiacra, illetve a hitelfelvételre is vannak hatás. kérdései.
Akkor így kanyarodunk vissza ahhoz, amit az elején mondtam a felvezetőben, hogy kicsit társadalom, kicsit gazdaságpolitika mesdjén haladunk, és az a dominó effektus megint csak felüti a fejét, hiszen nem csak, hogy a gyermekvállalásra hat kedvezően, ösztönzően, hanem itt vannak átfedések, összefüggések az ingatlan piac között, ami azért az elmúlt időszakban meglehetősen turbulens időket élt, ilyen vagy olyan okok miatt. Kérdés az, hogy ha kicsit most előre tekintünk, már amennyire tudunk, mennyire várhatóak kedvező hatások pont a csok plusznak, és aztán majd arról is beszélni fogunk a falusi csoknak köszönhetően.
Folyamatosan egyeztetünk természetesen a bank, illetve az ingatlan piaci szereplőkkel is, és pont egy-két hete volt a legutolsó ülés a lakás és ingatlan piaci tanácsadó testületnek, ahol friss élményekkel gazdagodtunk az ingatlan piaci szereplők véleményével illetően. Azt a visszajelzést kaptuk, hogy igen, a keresleti oldalt nagyon-nagyon mobilizálja a csok plusz. És ugye ez pariban van azzal az adattal, amit mi is mondtunk, hogy ugrásszerűen, robbanásszerűen indult be a csok plusz. Azt sem titok, természetesen a csok plusz kialakítása előtt is egyeztettünk az ingatlan piaci szereplőkkel, és ők is azt gondolták már, amikor megjelent a jogszabály, hogy igen, ez érdemben fog tudni segíteni, hiszen olyan mértékű hitelt lehet igényelni a családoknak, nagyon-nagyon alacsony kamaton és garantált 3%-os fix kamaton tudják a családok ezt igénybe venni, ami a jelenlegi piaci körülmények között egy végtelenül kedvező hitel, és igenis ez meg tudja mozgatni az ingatlanpiacot, és ezt látjuk is. Erre is vannak statisztikáink, ahogy ön is mondta, gazdasági, illetve család demográfiai célok mozgatták a csok plusz létrehozását. A demográfiaiba az is beletartozik, hogy még a korábbi csoknál meg volt különböztetve az új, illetve a régi ingatlanra adandó támogatásnak az összege. Itt ugyanazok a kondíciók vonatkoznak rájuk, és azt látjuk, hogy az igényléseknél a 87%-a a családoknak használt lakóingatlant venne igénybe. Ugye ez, mondhatnánk azt, hogy persze, de akkor ez még sincs olyan nagy hatása a GDP-re, közvetlenül ez igaz, viszont közvetetten igenis van, hiszen az, aki kiköltözik a használt lakásból, valahol a sorban valaki majd egy új lakást fog vásárolni, tehát ezt is megerősítették, hogy ugyan nem közvetlen, de ennek is van hatása az ingatlan piacra. És természetesen az, hogy beindulnak az igénylések, az, hogy a lakosság most már mer lépni az ingatlan vásárlásnál, azzal, hogy felpestül az ingatlan tranzakcióknak a száma, ez segít, és ön mondta ki, hogy ez is egy hólabda effektus, tehát ahogy elkezdenek az emberek mozgolódni, ugye úgy szükségszerű, hogy beinduljon az ingatlan.
Ha már felpestülés, akkor tekintsünk egy további eszközre, még mindig a csok dimenzióin belül maradva, ugyanis itt is összefüggéseket bőven lehet felfedezni, a falusi csokra gondolok nevezetesen. Egyfelől tavaly decemberben volt egyértelműen tisztázva a kormány által, hogy milyen feltételek mellett lehet ezt igényelni, de adódik az a kérdés is, hogy sajnos sok helyen azt tapasztalni, főleg faluhelyen, kis településeken, hogy nem csak, hogy ott is fogy a magyar, hanem ebből kifolyólag nagyon sok ingatlan marad üresen. De jön akkor a falusi csok, ami talán nem feltétlenül direkt mód ezt a jelenséget akarja megfékezni, vagy lehet, hogy igen, ezt majd mindjárt megtudjuk. Itt mi a lehetőség, milyen lehetőségek vannak, és itt megint csak mit mutatnak jelenleg a számok.
Nagyon jól megragadta a lényegét, tehát a falusi csoknak az ideája, hogy pontosan a vidék megtartó erejét segítsük. És ne az legyen, hogy egy faluban az egyik oldalon épülnek az új paloták, még a másik oldalon maradnak a kihalt viskók, amik egyébként teljesen korszerűtlenek, vagy akár csak idősek élnek ott. Tehát egyrészt a faluképet, ugye az ingatlanok állapotát felújítva szeretnénk azt, hogy igenis vidéken is boldogan éljenek a családok, ugye oda vállaljanak gyermeket, és ugye az otthon az fontos, ezt az előbb megbeszéltük, tehát ez a falusi csok mögötti elképzelés, és az adatok alapján ez úgy tűnik, hogy ez is nagyon sikeres. Ugye a falusi csoknak is tudtunk emelni az összegén, itt ugye van visszanemtérítendő állami támogatás, és amellett, hogy itt szintén kapcsolódik hozzá egy nagyon kedvezményes hitel, de azok, akik gyermeket vállalnak, ők ezt összekapcsolhatják a csok plusszal, és ez vidéken, az 5000 fő alatti településekről beszélünk, ahol a falusi csokot lehet igényelni, óriási segítség. Tehát, hogyha például egy családnak van két gyermeke, és vállal még egy harmadik gyermeket, akkor ugye rögtön a csok plusszal már 50 millió forintot igényelhet, emellé felvehet 15 millió forintos falusi csokot, az akkor már 65 millió forint, és akkor még, hogyha a babavárót is mondjuk felveszik, akkor az még plusz 11 millió forint, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez már az 5000 fölötti településeken tényleg komplex csomag, egy olyan segítséget tud nyújtani a pároknak az otthonteremtésben, hogy tényleg álmaik otthonát tudják megtalálni. Ugye ezek az új lakások, de a falusi csokot, illetve a csok pluszt is lehet bővítésre, felújításra használni. Sőt, a falusi csoknak egy részét azt arra is kell fordítani, hogyha használt lakásnál igényeljük. Tehát ez a megújulás, amit vidéken szeretnénk elérni, a falusi csok által abszolút létre tud jönni, és azt mutatják az adataink, hogy az eddigi befogadott kérelmek az új falusi csoknál 574 darab kérelem érkezett be, amely, hogyha megnézzük, egy igénylőre jutó átlag összeg az 8,3 millió forint, tehát itt is alapvetően több gyermeket vállalnak előre a párok, és itt a használt lakóingatlan korszerűsítésére sel egybekötött vásárlás az, amely túlsúlyban van, egy 64% az, amelyen jelenleg áll ez az adat, ami azt mutatja, hogy igenis ezzel tényleg meg tud újulni a vidék, és egy olyan képet tud mutatni, hogy mindenkinek több embernek lesz talán kedve vidékre költözni és ott élni.
És ráadásul ez a használt ingatlanok korszerűsítése további kedvező hatásokat tud eredményezni, gondolok itt akár a környezetvédelemre, vagy az energia megtakarításra is. Hogyha valaki akár mondjuk a falusi csok konstrukcióval szeretne érni, és kombinálva tenné ezt meg, vezessük végig most a hallgatóinkat röviden, tömören a folyamaton, hogy ha megvan a terv, megvan az elképzelés, megvan az, hogy hány gyereket szeretnénk vállalni családosan, akkor éljünk ezen eszközök egyikével, másikával. Az elhatározást követően honnan tudunk segítséget kapni, keresni?
Nagyon jó, hogy beszélünk erről a gyakorlati oldalról, mert tényleg csak a mögöttes hátteret szoktuk elmondani. A pénzintézetek azok, akik a támogatást, illetőleg a hitelt nyújtják, tehát hogyha egy fiatal pár vagy egy pár úgy dönt, hogy gyermeket vállal, vagy falusi csokot vesz igénybe, akkor be kell menni a saját bankjába, és ott tud érdeklődni, hogy milyen konstrukció van. Ugye ahhoz, hogy a csokot igénybe tudja venni, azt már az adásvételi szerződésbe fel kell tüntetni, de ebben is a bank munkatársai tudnak segítséget kérni, viszont nagyon fontos, hogy mindenféleképpen az adásvétel előtt érdeklődjünk már a csok, illetve a csok plusz részleteiről, mert ha nincs benne a szerződésbe, akkor sajnos nem tudnak hozzájutni ezekhez a lehetőségekhez.
Tehát utólag ez már semmilyen formában nem kérelmezhető, érvényesíthető?
Nem, tekintettel arra, hogy ugye főleg a csok plusz az egy hitel, tehát itt ugye hitelbírálat van, ingatlan értékelés, illetőleg nagyon...
Tehát itt már akkor célszerű, hogy a vásárlási folyamat részében a döntés nem így csak, van, hogy meglegyen, hanem el is hangozzék, akár a pénzintézettel egyeztetve.
Így van, sőt, tehát hogyha mikor megszületik a döntés, hogy a gyermeket vállalunk, és csok plusz szeretnénk igénybe venni, megkeressük az ingatlant, akkor már nem csak az eladóval kell tárgyalni, hanem a banki alkalmazottal is, hogy ő is tudjon segíteni. Adnak mintaszöveget egyébként, hogy mit lehet beleilleszteni az adásvételi szerződésbe, tehát ez abszolút gördülékenyen működik.
Harmadik eszközt is említsük meg mindenképp, a babaváró. Itt jelenleg mit mutatnak a számok, mi az, amit látunk, mennyiben jelentkezik a várt hatás?
A babaváró már bevezetését követően szintén egy nagyon sikeres termék lett, és ahogy erről beszéltünk is, az igényléseknek a nagy részében ingatlan vásárlásra, vagy felújításra, vagy valamilyen módon az ingatlannal kapcsolatban használják fel, akár berendezés vásárlásra a családok. Ugye ezt is gyermekkel, illetve gyermekek vállalásával lehet igényelni, és ehhez is ugye kedvezmények kapcsolódnak, hiszen ezekről még nem is beszéltünk, hogy a csok plusznál is, hogyha megszületnek a gyermekek, akkor már a második gyermektől maga a hitel összege is csökkent 10 millió forinttal, és utána már a további megszületett gyermekeknél is. Az első gyermek után a csok plusznál is a kamatfizetés, illetve a törlesztés a szünetel. És ugyanez a babaváronál is, hogy megszületik a gyermek, akkor meghatározott időre szünetel a törlesztés, és utána, hogyha még egy gyermek születik, akkor ugye maga a hitelnek az összege is csökken. Ez egy nagyon-nagyon kedvező konstrukció. Itt is azt látjuk, hogy az ingatlanhoz kapcsolódóan, ahogy mondtam is, nagyon sokan veszik igénybe, tehát abszolút elérte a célját, és a családok jól létét, és tényleg a mindennapjait könnyíti meg azzal, hogy akár egy még egy modernebb, korszerűbb ingatlan tudnak a babaváros segítségével is igény bevenni, vagy létrehozni, vagy tényleg nagyon kicsi az a százalék, hogy valaki ezt tényleg a családi életre fordította volna, vagy új biciklit vett volna a gyereknek, de természetesen ez egy szabad felhasználású hitel, ezt is meg tudják tenni.
Innen folytatjuk, most tartunk egy rövidke kis szünetet, ezek voltak a főbb mentőövek, de lehet, hogy még vissza fogunk rájuk térni. A beszélgetés második részében is maradjanak velünk, hiszen lehet, hogy kicsit könnyedebb témákat, de ugyancsak fontosakat fogunk boncolgatni. Néhány perc is folytatjuk.